Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint egyházunk a mai napra kijelölte. Megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 8. fejezetben, a 14. verstől a következőképpen. Amikor meghallották a Jeruzsálemben levő apostolok, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Ők lementek és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában, mert még egyikükre sem szállt rá, csak megvoltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a lélek, pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt. Itt Simon mágusról van szó. Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a szent lelket. Péter azonban ezt mondta neki. Vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát. Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. Térj meg tehát a gazságodból, és könyörögj az Úrhoz. Hát, ha megbocsátja neked szíved szándékát, mert látom, hogy a keserű irítség és a gonoszság fogságába estél. Simon mágus így válaszolt, könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi se szálljon rám abból, amit mondtatok. Ők pedig bizonyságot tettek és hirdették az Úr igéjét, azután visszaindultak Jeruzsálem felé, és közben sok samáriai faluban hirdették az evangéliumot. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, aki elmúlt vasárnap volt az Isten tiszteleten, akkor az emlékszik arra a példa történetre, ami az almás kertről szól, miszerint az a gazda úgy telepítette az almás kertjét, hogy a kert szélére fanyar gyümölcsöt termő fákat ültetett, és a kert belsejében voltak a nagyon finom, minőségi gyümölcsök. És ezt azzal a szándékkal, hogy amikor a tolvajok jönnek, és megkóstolják az almát, akkor úgy gondolják, hogy nem érdemes behatolni ebbe a kertbe, nem érdemes megdézsmálni és zsákszámra vinni a gyümölcsöt, nem érez az alma semmit. Pedig belül, a kert közepén, ott van a nagyon-nagyon finom, értékes gyümölcs. És azt mondtuk elmúlt vasárnap, hogy ez az almás kerthez hasonlítható a kereszténység, a keresztény hit és élet. A külső szemlélőnek ugyanis a kereszténység fanyar, mert úgy tűnik, hogy szabályok, törvények, ezt tedd meg, azt ne tedd. Nem tűnik túl vonzónak, hogy nem vonzó, onnan is tudjuk, hogy azért a népesség 90-valahány százaléka nem akar részesülni a keresztény hit és élet gyümölcseiből. Tehát kívülről úgy tűnik, hogy fanyar, de mi, akik bementünk a kertbe, mi tudjuk, hogy belül lenni gyönyörűség. Kereszténynek lenni, Jézushoz tartozni, vele személyes kapcsolatba lenni, a minden, ami létezhet ebben a világban. Gyönyörűség. Most viszont a mai igében úgy tűnik, hogy Simon mágus külső szemlélő volt ugyan, de mégis tanúja volt annak, hogy belül jó dolgok lehetnek. Valahogy megadatott neki az, hogy rálásson külső szemlélőként is, hogy vannak a kereszténységben belül valami jó gyümölcsök, amit jó lenne megkapni, jó lenne megnyerni. Nem tudom, hogy mit láthatott, mert Lukács doktor, aki írja az apostolok cselekedeteit, elég szűkszavú itt, nem részletezi. Az apostolok rájuk tették a kezüket, és vették a szent lelket. Valami nyilván történt, ami Simon mágus figyelmét felkeltette. Nem tudom, csodák történtek, életváltozások, megváltozott az emberek élete, csodás módon, egyik pillanatról a másikra, egyik napról a másikra. Szabadulások történtek, megkötözöttségekből, az ördög hatalmából, alkoholizmusból, jellemhibából, rossz szokásokból. Testi gyógyulások történtek, lelki gyógyulások történtek. Békesség áradt ki az emberekre, nyugalom és erő. Sok minden történhetett, ami ugye mostanában is történik, hogyha valaki veszi a Szent Lelket. És Simon mágus figyelmét ez felkeltette, és meg akarja venni pénzért azt a jogot, hogy ő irányítsa a Szent Lelket, hogy főnök legyen a Szentlélek fölött, mert hogy egy nagy félreértésben van, teljesen félreérti a helyzetet, ő azt gondolja, hogy az apostolok uralkodnak a Szentlélek fölött, és akkor az apostolok irányítják a Szent Lelket, hogy oda menj lélek, ide menj lélek, ezt csináld lélek, azt csináld lélek. Zárójelben jegyzem meg, hogy most is vannak ilyen közösségek, akik ebben a tévedésben leledzenek, hogy azt gondolják, hogy ők irányíthatják és küldhetik a Szent Lelket, ahogy ők akarják, vagy megvonhatják, ahogy ők akarják. Félreértésen alapszik a dolog, hiszen ez fordítva van. Nem az apostolok uralkodtak a Szentlélek fölött, hanem a Szentlélek uralta az apostolokat. A Szentlélek vezette őket. A Szentlélek mondta nekik valamilyen módon, hogy kire tegyék a kezüket, kiért imádkozzanak gyógyulásért, kiért imádkozzanak szabadulásért. Pont fordítva van. A Szentlélek vezet minket. A Szentlélek ural minket, hogyha mi engedjük, hogy vezessen, és engedjen, hogy uraljon. Minden esetre Simon mágus félreérti a dolgot, és ő Isten fölé akar kerülni. Mint a sátán annak idején, aki angyal fejedelem léttére úgy gondolta, hogy az Isten fölé kerekedhet, és így vált gonoszszá, és így lett sátánná. Kedves testvérek, az a szemlélet nem idegen az embertől, hogy pénzen minden megvehető. Nagyon sokat halljuk nap mint nap, hogy minden pénzkérdése. Tudnánk sorolni a korrupciós eseteket, tudnánk sorolni a botrányos dolgokat. Péter apostol mit mond? Vesszen el a pénzed veled együtt. Ez nem átok, könnyen félreérthető, és esetleg meglepődünk, hogy micsoda Péter apostol, az Úr Jézus Krisztus apostola egy átkot mond, ez hogy létezik? Nem, ez nem átok, hanem tényközlés. Péter apostol közli a tényt, hogy te abban az állapotban vagy, hogy el fogsz veszni, az elveszettség állapotában vagy. Azon az úton jársz, ami a kárhozatba, a pokolba visz, hogy Istentől örökre elválasztva legyél. És a pénzed veled együtt fog elveszni. Mert Istennek nem kell a pénzed, ha te saját magadat, a saját életedet, a saját szívedet nem adod neki. Persze nem csak pénzzel akarjuk lefizetni, vagy kifizetni az Istent. Időnként sokkal olcsóbban is. Hányszor és hányszor hallottam életem folyamán egyetemista főiskolás diákoktól. Megígértem Istennek, hogy ha sikerülnek a vizsgáim, akkor eljövök egyszer a templomba, vagy háromszor, vagy ötször. Mi van? Kifizeted az Istent? Kötsz vele egy alkut? Mondjuk a te részedről eléggé semmi az, amit felkínálsz Istennek. Elmész egyszer a templomba, vagy kétszer, vagy ötször, hogy az életedet igazgassa. Ki akarod fizetni? Le akarod fizetni az Istent? Azt az Istent, aki az egész világ mindenséget a kezében tartja és irányítja? Vagy meg lehet, többségében már túl vagyunk az egyetemista koron, A felnőtt életben szoktunk így alkudozni Istennel? Istenem, hogyha meggyógyítasz, akkor elkezdek járni templomba? Istenem, hogyha segítesz ebben vagy abban, akkor adok majd egy adományt? Istenem, hogyha ezt vagy azt megadod, akkor majd teszek valami jót az emberekért? Vizsgáljuk meg a saját szívünket. Simon mágus lelkülete, Simon mágus hozzáállása lehet, hogy ott van a mi szívünkben is? És akkor mit mondana most Péter apostol? Vesztene el a templomba menésed veled együtt, amiért azt gondolod, hogy templomba menéssel lefizetheted az Istent. Vagy az adakozásod, vagy a jó cselekedeteid, vagy az, hogy a szegényeken próbálsz segíteni. Ezek mind jó dolgok. Félreértés ne essen. Templomba eljönni nagyon fontos, majd a végén látunk is rá példát, hogy miért. Az adakozás nagyon fontos. Jót cselekedni, szegényeket segíteni, nagyon-nagyon fontos. De kérdés az, hogy mi a motiváció? Hogy miért teszed? Azért, hogy Istennel alkudozzál, és hogy fizessél Istennek valamiért? Ismét hangsúlyozom, hogy ez nem átok, hanem itt arról van szó, hogy ha te ezzel a lelkülettel vagy, ha ez van a szívedben, ez a motiváció, ez az indítatás, akkor eleve egy elveszett állapotban vagy. El fogsz veszni. És a templomba menésed, meg a jótékonyságod, meg az adakozásod veled együtt fog elveszni. Mert Istennek nem kell a templomba menésed, hogyha saját magadat nem akarod nekiadni. A saját szívedet, a saját életedet nem akarod neki adni, akkor jobb, hogyha semmit sem kínálsz, mert nincs értelme. Inkább csak megbántod, megsérted őt, hogyha azt hiszed, hogy kifizethető. Beszélgettünk napokban arról, hogy olyan sok bizonyságtételt hallunk, amikor a bizonyságtevő arról beszél, hogy hát ő keresztény szülők gyermekeként tulajdonképpen a gyülekezetben nőtt fel, magába szívta, vagy szívhatta volna az Isten igéjét. És sokszor ez a bizonyságtétel úgy folytatódik, de hiába jártam templomba, hiába jártam gyülekezetbe, istentiszteletre, bibliaórára, nem jelentett nekem semmit, nem éreztem Isten jelenlétét, most is volt egy ilyen bizonyságtétel, péntek este az Ez az a nap koncerten, és elbeszélgettünk arról, hogy kicsit úgy tűnik, esetleg a jelenlevő sok ezer fiatal félre is értheti a dolgot, mert úgy csapódhat le a dolog, hogy ja, ő sem kapott semmit a templomba, ő sem kapott semmit a gyülekezeti közösségtől, hát akkor az Isten biztos nem is ott kell keresni, mert hát mindenki arról tesz bizonyságot, hogy ott nem kapott semmit. Hoppá! Esetleg a bizonyságtevőnek nem az a célja, hogy a gyülekezettől távol tartsa a fiatalokat, de esetleg félreérthető a dolog. Viszont lehet, hogy köztünk is van olyan, aki úgy elkönyveli magában, hogy hát minek is jöjjek gyakrabban, nem érzem én itt az Isten közelségét, az Isten jelenlétét, nem különösebben tudok itt közelebb kerülni az Istenhez. Volt is már, hogy ilyen vallomást hallottam. Sajnos itt Nagytartsán elég gyakran elhangzik az is, hogy azért nem megyek a templomba, mert ott vannak képmutatók is. Érdekes hozzáállás. De én visszakérdezek, hogyha nem érzed Isten jelenlétét itt a templomba, akkor biztos, hogy a templomban van a baj? Biztos, hogy a többiekben van a hiba? Biztos, hogy az Isten tisztelet menetében van a gond? Nem lehet, hogy azért nem érzed az Isten jelenlétét, mert hogy a te szíved még nem változott Isten templomává. Nem lehet, hogy veled van a baj, hogyha te nem érzed itt az Isten jelenlétét és az Isten szeretetét? Már csak azért is fölmerült bennem ez az egész gondolatmenet, mert akárhogy is nézzük, mégiscsak a gyülekezeti közösségben vannak arányaiban legtöbben olyanok, akik a szívükben hordozzák az élő Istent. Én tisztában vagyok azzal, hogy nem mindenki hordozza Istent a szívébe, aki részt vesz az Isten tiszteleten. De arányaiban mégiscsak ez a közösség az, ahol a legtöbben vannak, akik a szívükben hordozzák az Istent. Mégiscsak itt van a legnagyobb esélye annak, hogy megérezzél valamit az Istenből, Isten tiszteleten, Biblia órán. Mégiscsak az Isten igéje hangzik egész idő alatt. Jézusról szóló énekeket éneklünk egész idő alatt, és imádkozunk. Nekem valahogy úgy logikus, hogy mégiscsak a templom, a gyülekezet, az Isten tisztelet, a Biblia óra az a hely, ahol a legnagyobb esélyed van megérezni valamit az Istenből. Hogyha nem érzed őt, hogyha nem jelent neked semmit, hogy itt vagy, akkor valószínűleg a te szíveddel van a gond. A te szíved nem változott még át az Isten templomává. Térjünk vissza ahhoz, hogy le lehet-e Istent fizetni. Istent nem lehet lefizetni. Magadat adjad neki, vagy semmit. Azt mondod, hogy a világban pénzért mindent el lehet intézni? Pénzért mindent meg lehet venni? Nem. Pénzért nem vehetsz életet. Pénzért nem vehetsz örök életet. Pénzért nem veheted meg Isten bocsánatát. Márpedig ez a legfontosabb. Ami létezik a világon, a legfontosabb, hogy Isten megbocsássa a bűneidet. Minden ezen múlik. Mert ha Isten megbocsátja a bűneidet, akkor örök életed van az ő országában. Örök boldogság, örök öröm, el sem tudjuk képzelni, mit jelent ez. Ha nincsenek a bűneid megbocsátva, akkor el vagy veszve. Nem lehet pénzért megvenni Isten bocsánatát. Szeretnék visszautalni Luther Mártonra és a reformációra. Hát nem így indult a reformáció is. Luther Márton azzal szembesült, hogy azt tanították a népnek, hogy adjad a pénzt, és akkor ezzel megveszed a belépőt a mennyországba. Csörren a pénz, ott a belépő. És az életét kockáztatva lépett föl ez ellen, hiszen mágiára kerülhetett volna, hogy nem, emberek, nem lehet az Istent kifizetni. Nem lehet az Istent lefizetni. Egyáltalán hogy képzelitek el az Istent? Egy gerinctelen valaki, aki kifizethető? Milyen elképzelésetek van nektek az Istenről? Azt mondjátok, testvéreim, hogy mindennek megvan az ára, amit pénzben is ki lehet fejezni? Vagy mostanában a kampány alatt hallom sokat azt is, hogy mindenkinek megvan az ára. Nézegetem az interneten, ahol eddig laktam életem folyamán, városok, falvak, nézegetem, hogy mi történik. Ellel csodálkozom, hogy micsoda színeváltozások, micsoda összeborulások. Úgy én is elgondolkozom rajta, hogy vajon mi volt annak az embernek az ára. Talán nem pénz, valami más. Nem tudom. Természetesen Isten áldásának is megvan az ára. Természetesen megvan az ára annak is, hogy megváltozzon az életed. Megvan az ára annak is, hogy meg legyenek bocsátva a bűneid. Megvan az ára annak is, hogy bejuthass az Isten országába. De ez az ár nem egy pénzösszeg, nem is a templomba menés, nem is valamilyen jó cselekedet. Mindennek az ára az Úr Jézus Krisztus vére, az Úr Jézus Krisztus áldozata. Valamelyik nap azt olvastuk az útmutatóba, hogy Isten valamennyi ígérete ő benne lett igenné, és ő benne lett áldássá. Megvan az ára a Szentléleknek. Megvan az ára annak, hogy a Szentlélek téged betöltsön. Megvan az ára annak, hogy megszabadulj akár jellemhibától, akár megkötözöttségtől, rossz szokástól, bármitől. De Jézus fizette meg az árat. Az ige szakasz úgy fejeződik be, hogy Péter apostol mondja Simon mágosnak, hogy térj meg tehát. Ez itt most az evangélium, az örömhír, hogy van lehetőség az átkos állapotból megszabadulni. Ha eddig nem tetted, akkor most térj meg ebből a rossz gondolkodásodból, ebből a pénzimádatodból. Ha eddig nem adtad oda magadat Istennek, akkor most add oda magadat az Istennek. Találkoztam egy nővel, 30-as éveiben lévő, nagy karriert befutó szeméről van szó. Egy piacvezető cég vezető beosztásában dolgozik. Elmesélte, hogy hívő nagyszülei vitték vasárnapról vasárnapra a templomba. A szülei nem hittek Istenben, és úgy gondolták, nincs is idejük ilyesmivel foglalkozni. De a nagyszülőknek élő hite volt, és gondoskodtak arról, hogy az unoka is hallja az evangéliumot. Próbálták neki átadni mindazt, amit ők hittek és tudtak. Az istentisztelettel párhuzamosan volt gyerekistentisztelet, gyerekbiblia óra. Így nőtt fel, és a nagyszülők próbálták neki átadni azt is, hogy a vasárnap az ünnep. Templomba megyünk, utána együtt van a család, élvezzük egymás társaságát, kipihenjük magunkat, hogy bírjuk aztán a hétköznapi strapát. De amikor felnőtt, és felnőttként kellett döntést hoznia, akkor mégsem a nagyszülők, hanem a szülők példáját követte. Elkapta a gépszíj, szoktuk mondani. Elindult a karrierje. De nem lett ateistává, mint a szülei. A szíve mélyén mindig is tudta, hogy létezik az Isten. De nincs már rá ideje. Végtére is egy piacvezető cég vezető beosztásában lenni. Nincs idő Bibliát olvasni, imádkozni, Istent keresni, Isten akaratát keresni, közösségbe menni, szolgálni az Istent. Nincs idő. Mit lehet tenni, hogyha valakit a lelkiismerete azért szorongat? Hát vezető beosztásban vagyok, sokat keresek. Ugye néha a tévéhíradóban halljuk, hogy XY egy hónapban annyit keres, hogy mi egy év alatt sem. Na hát ő is valami ilyen kategóriában volt. Tudok adakozni. Rendszeresen ment a gyülekezetnek a pénzösszeg, a szegény segítő missziónak, ilyen jótékonysági szervezetnek, meg az olyan jótékonysági szervezetnek, és ezzel nyugtatta a lelkiismeretét, hogy hát fizetek, én pénzt tudok fizetni, én ezt megtehetem, Isten nyilván fog nekem segíteni, és tovább egyengeti a karrieremet. Amikor az orvos közölte, hogy rákos beteg, és már áttétek is vannak, akkor mit gondolunk, mi következett? Mi szokott ilyenkor lenni? Következett az alkudozás. Jó, Istenem, eddig csak pénzzel akartalak kifizetni, de most újra elkezdek járni a templomba, újra elkezdem olvasni a Bibliát, remélem, hogy meggyógyítasz. Pénzzel nem sikerült az Istent kifizetni, hát akkor most megpróbáljuk kifizetni másképp. Nem jött be a dolog. A mai napig is beteg. Meg fog halni. 30-valahány éves. Mégis jó, hogy a templomba visszament. Mégis a legjobb döntést hozta. Mert újra elkezdte hallani az Isten igéjét. És a hit hallásból van. A hallás pedig Isten igéje által. És bár egy rossz motiváció vitte a templomba, de hogy hétről hétre járt, meg ahogy elővette a Bibliát, mégis megkapta azt a reménységet, hogy nem kell félnie a betegségtől, a meghalástól. Mert tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy fiatalon hal-e meg, vagy időskorában. A lényeg az, és ezt a hitet visszakapta Istentől, nem azért, mert hogy ő ki tudta volna fizetni az Istent, mert az Istent nem lehet kifizetni, hanem kegyelemből, mert az Isten kegyelmes volt hozzá. Visszakapta ezt a hitét, ezt a reménységét, hogy a legfontosabb, illetve az egyedül fontos dolog, hogy Istenhez tartozik-e vagy sem. Mert hogyha Jézus Krisztus áldozata által ő Isten gyermeke, lehet meghal most nem sokára, fiatalon, de örök életet kap a mennyben, mert megkapja Isten bocsánatát. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te látod mindegyikünk szívét, lelkét, hozzáállását. Te tudod, Uram, hogyha szívünkben van valami, hogy azt gondoljuk, hogy ki lehet téged fizetni. Bocsáss meg, ha bármikor ilyen gondolatunk volt. Bármikor bármit tettünk ilyen indítatásból. Bocsáss meg ezért. És bocsáss meg azt is, hogyha eddig nem adtuk neked magunkat teljesen 100%-ig. Uram, töltsd be a te kegyelmeddel, hogyha eddig nem, akkor most odaadjuk a szívünket, az életünket, saját magunkat te neked, a te kezedbe. Amen.